Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 309. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Ma tovább hámozzuk a néhány hete kiindulási és egyben a korábbiakhoz csatlakozási pontként választott nyelvpolitika nevű hagymát. Az előző héten egy réteggel beljebb jutva a témánk szociolingvisztikai megismerésébe kezdtünk. Sándor Klára nyelvész abban segített eligazodni, hogy a nyelvhasználatot hogyan befolyásolja a származás, illetve a környezet többek között. Félbehagytuk a beszélgetést, amikor eljutottunk a verbális illendőség kérdéséhez, valamint az úgynevezett standard nyelvhez, ami a legpontosabb, leghelyesebb, mind a szóhasználatában, mind a hangsúlyozásban is, persze a kiejtésben, vagyis amit feltehetően senki sem beszél. Ekkor előkerült egy bizonyos Eliza Doolittle, akinek történetét jól ismerjük, és tudjuk, ha meg is tanul valaki helyesen beszélni, még nem biztos, hogy jól válogatja meg a szavakat, és megfelelően reagál társaságban. És akkor még nem is beszéltünk arról a szituációról, ha beszélgető partnerével nem osztják egymás véleményét. Ezzel jutunk el a következő rétegig.
Első megálló.
Dezsényi Balázs van itt velem, disputa tréner. Szia!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Az Endgame Akadémián egyébként korábban, mint oktatási vezető, foglalkoztál is ezzel. Amikor azt hallom, hogy vitaklub, vagy vitamozgalom, azt én egyértelműen az amerikai középiskolai oktatáshoz kötöm, mert hogy nálunk annyira nincsen benne, mondjuk úgy, hogy az általános oktatásban.
Érdekes a vitázásra csapatsportként, vagy kommunikációs gyakorlatként is gondolni. Szerintem a magyar oktatási rendszerben jelenleg nem mindenki úgy nő fel, hogy erre van rendszeresen lehetősége, de ez abszolút nem csak egy angol száz kultúrához köthető gyakorlat, hanem itthon is vannak egész komoly hagyományai. Ugye miről van szó, amikor a disputáról beszélünk? Ez egy csapatjáték vagy kommunikációs gyakorlat, egy-egy közéleti vagy elméleti állítás igazát döntjük el, és általában egy oldal mellette érvel, egy oldal pedig ellene, de nem egymást próbálják meggyőzni, hanem semleges bírók döntenek arról, hogy ki érvelt jobban a saját oldala mellett. A téma az lehet bármi, ami érdekes, aktuális, és legalább két oldalról megvitatható. Beszélhetünk például iskolai témákról, eltöröljük-e a jelenlegi osztályozó rendszert, vagy fontosabb a kortárs irodalmat tanulni, mint a klasszikusat. Lehetnek technológiai kérdések, hogy például felelősek lehetnek-e a közösségi média platformok az ott megosztott illegális tartalomért. Beszélhetünk politikai kérdésekről, vagy akár csak egyszerű gondolatkísérletekről is. Vitaklubokon például visszatérő téma, hogy felfedjük-e a varázsló világ létezését a Muglik előtt, vagy hogy jó ötlet lenne egy nyílt forráskódó vasember ruha. Úgyhogy tényleg bármi szóba jöhet. A lényege a disputának, mint gyakorlatnak az, hogy szabályok és keretek mentén tudjuk megvitatni kérdéseket, ami lehetővé teszi azt, hogy a konkrét kérdésre fókuszálva, egymást tisztelve és végső soron egymástól tanulva tudjunk ezekről beszélgetni.
Szokták vádolni a magyar oktatást, hogy nagyon elméleti alapú, és nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy nem tudják magukat kifejezni a legtöbben. Másrészt pedig, hogyha vita szituációba kerül, akkor ne csúszson nagyon hamar egyfajta ilyen érzelmi töltetű veszekedésbe, egy egyébként sokszor hipotetikus vita. Tehát, hogy tulajdonképpen nem tanuljuk meg szó szerint ennek a kultúráját.
Igen, szerintem is nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen lehetősége mindenkinek gyakorolni vitázni, mert ez egy olyan készség, amit lehet tanulni, és amit lehet fejleszteni, sőt, szerintem ez nagyon is fontos. És a magyar oktatásban szerintem visszatérő élménye sokaknak, hogy nagyon fontos a tárgyi tudás, és nagyon fontos a megfelelő módon visszaadni konkrét adatokat, tényeket, amiket megtanultunk. Ugyanakkor talán kevésbé vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy megformáljuk a saját véleményünket arról, amit tanultunk, és ezt megosszuk, vagy adott esetben igen, vitára bocsássuk valaki mással. Szerintem ezért nagyon fontos, hogy minél több iskolában és iskolákhoz kötődően, vagy akár azon kívül is legyen lehetőség a diákoknak gyakorolni a véleményformálást, és utána pedig a vitázást. Szerintem ahhoz, hogy valaki jól tudja kifejezni magát, hogy határozottan tudjon érvelni, hogy kritikusan tudjon gondolkodni, ahhoz egy folyamaton kell végigmennie, ami ott kezdődik, hogy hozzászokik, hogy van véleménye, illetve hogy hozzászokik ahhoz, hogy számít a véleménye, és hogy van, aki arra kíváncsi. És utána pedig megtanulja azt, hogy ezt hogyan tudja jól kifejezni, hogyan tudja mások véleményét meghallgatni, és ezeknek az ütköző pontjait, vagy az átfedéseit megtalálni, és ezeket kifejteni.
Amire most rámutattál, nevezetesen az, hogy legyen véleményünk. Ahhoz, hogy valaki jól vitázzon, ahhoz én feltételezem, hogy kell egy nagyon-nagyon magabiztos, stabil tudás. És hogyha már úgy mutattalak be, mint disputa trénert, akkor itt a te feladatodra szeretnék egy kicsit fókuszálni, hogy valójában hogyan lehet felkészíteni nem a konkrét vitára a gyerekeket vagy fiatal felnőtteket, hanem egyáltalán, hogy az ilyen típusú megmérettetésben milyen attitűdöt vegyenek fel, milyen készségeiket kell kidomborítani, tehát hogyan néz ki egyáltalán egy ilyen idézőjelbe képzés.
Hogy jól megtanuljunk vitázni, ahhoz segít, hogyha van egy biztos alaptudásunk, de nem feltétlenül szükséges, hogy legyen. És egy vita során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amire mondjuk tárgyi tudás alapján nem feltétlenül vagyunk felkészülve. Lehet, hogy volt egy vitánk a csapatunkkal arról, hogy helyettesíthetjük-e mondjuk gépi algoritmusokkal az emberi döntéshozást való az igazságszolgáltatásban, és előkerül valami olyan példa, amiről még nem hallottunk, amit nem tudunk konkrétan kielemezni. Ebben az esetben improvizálnunk kell, és meg kell tudnunk állapítani, hogy a logika, ami a felhozott érv vagy példa mögött áll, az mennyire állja meg a helyét. Lehet, hogy helyben ki kell találnunk új érveket, meg új reakciókat is. Sokat kell majd alkalmazkodnunk is, sőt a bírók is az alapján fognak dönteni, hogy melyik oldalon voltak erősebb logikai kapcsolatok, és nem feltétlenül csak az alapján, hogy kidobott be menőbb vagy jobban hangzó tényeket, már csak azért sem, mert ezeket nem feltétlenül van idő mindig ellenőrizni egy-egy vita során. Úgyhogy sokat segít a vita abban, hogy kutassunk és rendszerezzük a tudásunkat, de abban is nagyon-nagyon sokat segít, hogy jól tudjunk rögtönözni. Ugye maga egy-egy vita úgy néz ki, hogy van mondjuk egy-egy három-három fős csapat mindkét oldalon, megvan adva, hogy ki milyen sorrendben hány percig szólalhat fel, és akkor ez alapján nagyjából mi a szerepe a vitában. Van, aki bevezet érveket, van, aki kifejt jobban érveket, van, aki többet reagál a másik oldalra, van, aki a végén inkább összefoglal, de lehet kiemelve külön készségeket is gyakorolni rövidebb keretek között. Például az Engém Akadémián, ahol rendszeresen vezettem vitafoglalkozásokat, illetve vitaszemináriumot, ott nagyon szerettem a rövid kis gyakorlatokat, ahol kaptunk egy gyors tételmondatot, sorba állt mindenki a csoportból, aztán a sort összezártuk, mindenki kapott egy párt, és mindenkinek volt egy perce gyorsan elmondani egy érvet a tételmondat mellett vagy ellen. Az oldalt pedig kisorsoltuk, tehát nem feltétlenül arra kellett reflektálni, amivel valaki egyetért, hanem lehet, hogy pont az ellenkező oldalra került. Fontos, hogy vannak szabályok a vitában, és ezek teszik lehetővé azt, hogy biztonságban és konstruktívan tudjunk beszélni. Ezek a szabályok elsősorban arra vonatkoznak, hogy ki mikor szólhat fel, hogy hány perce van megosztania, amit el szeretne mondani, és hogy a végén milyen szempontok alapján értékelik majd ki a bírók, amit mondott. Viszont ezen belül nagyon-nagyon sok rugalmasság van arra, hogy ki hogyan használja ki ezt az időt. Tehát konkrétan például egy háromfős csapat esetén az egyik legnépszerűbb középiskolás vitaformátumban 8 perces beszédeket vonultatva mindkét csapat, és egymás után, illetve egymást váltva beszélnek a csapatok képviselői, tehát először a támogató csapat első szónoka beszél, az ellenző csapat első szónoka 8 percet, majd utána ugyanez a második szónokokkal, a harmadikakkal, és a végén még jut egy 4 perces, tehát fel olyan hosszú összefoglaló beszéd is a vita végére. Fontos az, hogy a beszédek alatt csak a cél, aki éppen sorra került, viszont van lehetőség kérdésekre. Erre is vannak különféle vitaformátumok, olyan, ahol a kérdéseket közvetlenül lehet feltenni, tehát például felteltem a kezem valaki más beszédek közben, és hogy elfogadja a kérdésem, akkor egy gyors villámkérdés, villámválasz kör következik. Tehát ott tudni kell spontán és gyorsan is reagálni kérdésekre, amit az ember kap közben. De vannak olyan vitaformátumok is, ahol egy külön kérdésszekció van, ahol egy beszéd végén, pár percben külön csak a kérdésekre és válaszokra van lehetőség. És ezek az egyszerű szabályok egyébként az alapjai annak is, hogy egy ilyen vitát bármikor ki lehet próbálni kommunikációs gyakorlatként, oktatási kontextusban, de akár a személyes életünkben is. A lényeg az, hogy világos szabályokat szabjunk. Akkor ezeken a kereteken belül én sokkal nagyobb bizalommal tudom elmondani azt, hogy mik akkor a konkrét érveim, mondjuk amellett, hogy betítsuk a házi feladatot a közoktatásban, vagy nem, és sokkal inkább kidomborodik a gondolkodás és az érvelés erénye, és nem azon fogok aggódni, hogy egyáltalán hogyan szedjem össze a mondandómat. Tehát a keretek sokat segítenek.
Ezeken a vitaversenyeken akkor megvan mondjuk esetleg az határozva, hogy akkor több szakaszból áll, és mindegyik általad említett formájú vita helyet talál magának, vagy valaki ezt képviseli, valaki azt, mármint a verseny rendezője, és akkor tulajdonképpen aszerint dönti el maga a csapat is, hogy hogy áll össze.
Egy vitaversenyen előre lehet tudni, hogy milyen formátumú vita mentén mennek majd a viták, úgyhogy a csapatok is tudnak így készülni. A középiskolás versenyeken a legnépszerűbb formátumok azok a Karl Popper vita formátum, vagy a World Schools vita formátum, vagy a brit parlamenti vita formátum. Ezek elsősorban abban különböznek, hogy hány fő van egy csapaton belül, illetve hogy milyen helye van a kérdéseknek a beszédek között, vagy a beszédek alatt. De hogyha valaki előre tudja, hogy mire kell készülni, akkor természetesen így készül már a versenyre is. És egyébként különböző vitaformátumokkal egy picit különböző készségeket is lehet gyakorolni.
2 évvel ezelőtt világsikert is el tudtunk érni, méghozzá angol nyelven zajlott, tehát természetesen, ha már egyszer világversenyről van szó, és szerintem valószínűleg ezért is nem véletlen, hogy az van talán a legtöbbünk fejében, hogy ez azért az angol száz kultúrában, hát ha nem is ahhoz kötődik egyértelműen, de hogy ott maradt meg ennyire erőteljesen. Egyrészt szerintem egy borzasztó nagy dolog, hogyha nem az anyanyelvünkön kell nem csak kifejteni valamit, hanem konkrétan ütköztetni az érveinket másokéval.
Így van. Az anyanyelvünkön is szép kihívás vitázni, de egy idegen nyelven különösen, és éppen ezért nagyon nagy eredmény az, amikor idegen nyelven is, és nemzetközi szinten is sikereket tud elérni például egy magyar csapat, ahogy ezt 2 évvel ezelőtt az oxfordi versenyen az ottani magyar csapat is tette. Ugyanakkor a vita egy nagyon jó módszer is a nyelvtanulásra, mert hogyha van egy konkrétan meghatározott cél a nyelvhasználathoz, akkor ez nagyon-nagyon gyorsan és nagyon-nagyon sokat tud dobni az önbizalmon a nyelvhasználatban, illetve a szókincsen, a struktúrált önkifejezésben.
De ha jól sejtem, akkor kizárólag angolul. Tehát, hogyha nemzetközi szinten akarjuk utána megmérettetni magunkat, akkor úgyis angolul kell gyakorolni.
Nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy csak angolul érdemes gyakorolni, hogyha nemzetközi szinten akarjuk megmérettetni magunkat. Szerintem fontos angolul és magyarul is vitázni. Van a magyar disputának is egy egészen hosszú története amúgy. Annó a 90-es években a Disputakör Egyesület egy 800 diákot és 200 bírót számláló hálózatot alakított ki. Voltak tanfolyamok a disputaoktatáshoz, régiós versenyek, országos versenyek, táborok, bíróképzés. A mai napig is van folytatása. És a Magyarországi Disputa Mozgalom évente többször szervez változó helyszínen versenyeket a diákoknak. Pont tavaly novemberben volt az 50. ilyen jubileumi disputa verseny, és ez szerintem egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet magyar nyelven is rendszeresen és az oktatásba beépítve fejleszteni ezeket a készségeket.
Elmondtad, hogy mi az, amit nyerhetnek a vitákban résztvevők, tehát milyen képességeiket tudják fejleszteni, de gondolom az sem mindegy, hogy egyébként milyen képességekkel rendelkeznek. Vagy bárki, amiket elmondtál, azt mind meg tudja tanulni ezek alatt, a versenyek alatt.
Bárki lehet jó vitázó, bárki megtanulhat remekül vitázni. Nem feltétlenül kizáró tényező az, hogy valakinek van-e már korábbi tapasztalata, vagy egyáltalán az, hogy valaki gimnáziumban tanul-e, vagy szakiskolában. Mindenki elkezdi valahol azt a gyakorlást, ami azzal indul, hogy kifejezi a véleményét, meghallgatja másokét, és ami aztán oda vezet, hogy ezt minél jobban tudja ütköztetni és erre reflektálni. Ami nagyon fontos az, hogy a vitázást ne tekintsük egy ilyen fura vagy különleges egyedi gyakorlatnak, amit csak akkor lehet csinálni, hogyha megvan hozzá a képesítésünk, vagy hogyha megfelelő emberekkel dolgozunk. A vitázást az alapelemeire lebontva nagyon-nagyon egyszerű beépíteni szinte bármilyen oktatási kontextusba, és hogyha egy ilyen módszerrel elkezdtünk gyakorolni, akkor tényleg bárki megtanulhatja lépésről lépésre azt, hogy hogyan legyen jó vitázó, vagyis hogyan legyen jó hallgató, jó szónok és jó gondolatrendszerező.
Ezekben a vitákban fontos az, hogy valamiféle magabiztosságot sugározzon, és hogy van-e egy olyan súlya a versenyek szónoki részének, mint ahogy kb. Az amerikai filmek tárgyalótermi jeleneteiben a védő beszédeket, záró beszédeket halljuk, hogy hogyha a vitázunk egyébként kreatívan is oldja meg ezt a bizonyos felszólalását, akkor az pluszpont, vagy az eleve elvárás. Tehát az, hogyha szárazon összefoglalja, hogy miért van neki igaza, az tulajdonképpen az alap, és ennél többet kell nyújtani.
Szerintem a vitázás egy érdekes egyensúly a szónoki készségek és a logikai készségek között. Nem lehet csak azzal megnyerni egy vitát, hogy valaki karizmatikus stílusban beszél, és lehengerlően tudja előadni azokat a mondatokat, amiket a csapata vagy ő kiszabad saját magának. Tehát ez önmagában nem elegendő, és szerintem ez egy nagyon fontos része a vitának, ami megnyugtató is, meg ami erőt adhat a kezdőknek is. Ugyanakkor a stílus is része a pontozásnak, és egy jó bíró, aki a vita végén kiértékeli az elhangzottakat, és visszajelzést ad a csapatoknak, az ezeket pontosan meg is tudja látni, és el tudja mondani a vitázóknak egy olyan formában, ami utána segít nekik fejlődni. Tehát egy nagyon jó reflektálási alkalom egy-egy vita arra, hogy például mi az, amit mi meggyőzőnek tartunk, és ez mennyiben kötődik a stílushoz, és mennyiben kötődik a tartalomhoz. A csapatmunka a vitában szerintem egy nagyon jó alkalom arra, hogy kinomorítsa mindenki a saját képességeit, illetve arra is, hogy ki tudjuk egészíteni egymást egy csapatban. És szerintem pont azért jó csapatban megtanulni vitázni, és nem feltétlenül csak egyénileg, mert arra egy nagyon nagy biztonságot az, hogyha van mellettem két másik olyan vitázótárs, akinek ugyanaz a feladata, mint nekem, legalábbis csapatszinten, akikkel közösen dolgozunk valamiért, és akik ki tudják egészíteni, amit én mondok, illetve én is ki tudom egészíteni, amit ők mondanak. Igaz, hogy például nemzetközi versenyeken, vagy nagyobb hazai versenyeken, hogyha egy nap több vitát kell egymás után végigvinni, akkor számíthat az, hogy ha van mondjuk egy pótcsapattagunk, akit be tudunk cserélni, akkor van, aki közben tud pihenni. Számíthat az is, hogy egy kicsit esetleg váltogatjuk a csapatszerepeket, igen, hogy változatosabb legyen, vagy hogy egy kicsit más szemszögből is mindenki hozzá tudjon szólni. De igen, összességében az egyéni vitához képest a csapatvita nagyobb rendszert ad, illetve támogatást is ad, és egy nagyon jó alap arra, hogy az is megtanulja kifejezni magát, és mondjuk kiállni egy terem elé, aki egyébként erre egyedül nem biztos, hogy egyből vállalkozna.
Megvan-e határozva alsó vagy felső korhatár?
Hogyha a magyarországi példákat nézem, akkor ott már a negyedik osztálytól vannak aktív vita klubok vagy vita versenyek. A Kárpát-medencei országos vita verseny a legalacsonyabb korcsoport, az a negyedik, ötödik, hatodik osztály.
Mármint, hogy általános iskolában?
Így van, igen, igen.
Azt a minden.
Általános iskola negyedik, ötödik, hatodik osztálytól egészen utána az egyetem bármelyik évéig lehet találni aktív vita klubokat, vagy felkészítést, illetve vita versenyeket és vita eseményeket, és szerintem minden korcsoportban megvannak a vitának azok a módjai, amikkel ezt nagyon sikeresen és életkorhoz alkalmazva lehet használni.
Gondolom az adott versenyt a korcsoport határozza meg. Például van-e jelentősége annak, hogy a nemeknek az aránya az hogyan áll össze a csapatokban, vagy ez is rájuk van bízva?
Az általános iskolás versenyeken még többet számít a korcsoport, és igen, számít az, hogy a csapatok olyanokkal tudjanak vitázni, akik velük nagyjából egy korosztályban vannak. Középiskolás versenyeken ez egy kicsit már szabadabb. Egyetemi versenyeken pedig többféle versenyre is találunk példát. Vannak olyan versenyek, amiken csak regisztrált egyetemi hallgatók vehetnek részt, de vannak olyan egyetemi vitaversenyek is, az úgynevezett open vitaversenyek, a nyílt versenyek, ahova bárki benevezhet, életkortól függetlenül. Ami a kérdés többi részét illeti, nincsenek szabályok arra, hogy milyen arányban vitázzanak a fiúk vagy lányok, vagy hogy ezt hogyan érdemes igen felosztani egymás között. De én nagyon jó példákat láttam arra, hogy ha bár a vitázás sztereotíp módon talán inkább férfias tevékenységnek tűnhet elsőre, nagyon jó példák vannak arra, hogy már tényleg a legkisebb korosztályoktól kezdve, amiket említettem, mennyire szuperül vesz részt benne bárki nemtől függetlenül. És szerintem ez egy jó terep arra is, hogy mindenki megtalálja a hangját és az önbizalmát, főleg fiatalabb korosztályban, attól függetlenül, hogy fiú vagy lány, vagy hogy érzi, hogy mennyire számít társadalmilag a véleménye.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel nap mint nap egyébként találkozunk, nemtől, anyagi háttértől, származástól függően, hogy esetleg kevésbé vagy jobban érdekel másokat a véleményünk, vagy tartják fontosnak a mondandónkat. Itt azért érdemes megjegyezni, ugye ez a 2 évvel ezelőtti oxfordi nemzetközi verseny, ugye itt 2 magyar lányról van szó, Törőcsik Lili, aki a Fazekas gimnáziumból jelentkezett, és Balázs Julianna, aki a Karinti Frigyes két tannyelvűből, tehát hogy itt 2 lány az, aki 2021-ben és 2022-ben is nyert.
Így van, lányként lehet abszolút ugyanúgy kiélni magát valakinek a vita közegben pozitív értelemben, mint fiúként, de magyar kontextusban talán fontos lehet az, hogy lányként sokszor különösen sok támogatásra van szükség ahhoz, hogy valaki elhiggye magáról, hogy lehet határozott, hogy felszólalhat, hogy ellent mondhat, és hogyha valamiben nem egyezik a saját álláspontja, vagy valamihez szeretne hozzátenni, akkor ezt megteheti, és hogy nem negatív jelző az, hogyha valakire azt mondjuk, hogy határozott, vagy rámenős. És valóban a magyar csapat, a 2 lány, aki az oxfordi versenyen is ekkora sikereket ért el, remélem, hogy egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy legyenek határozottak, hogy vállalják a véleményüket, és hogy ezért járhat elismerés, és ez egy pozitívum lehet, nem feltétlenül valami olyasmi csak, amit ki kell egyensúlyozni, vagy amit el kéne rejteni.
Korábban te magad is versenyeztél, gondolom az a középiskolai időszakban volt.
És igen.
Tehát, hogy van összehasonlítási alapod, főleg, hogyha ugye aztán oktatási vezetőként ezeket a disputákat segítetted, hogy látsz esetleg valamiféle attitűdbeli változást a versenyzőkben, és mondtad, hogy a lányoknak jobban jön az, hogy van egyfajta támogatás, hogy igenis kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy még mindig el kell hitetni a lányokkal, hogy kíváncsiak rájuk, és hogy az ő véleményük ugyanannyira fontos, mert hogy a mindennapokban egyébként az ellenkezőivel találkoznak még mindig.
Amit én el tudok mondani saját tapasztalatból, az egyrészt a vitatréneri munkámból származik, ahol azokban a csapatokban, akikkel együtt dolgoztam, rengeteg nagyon-nagyon sokat és nagyon gyorsan fejlődő diákkal tudtam együtt dolgozni, és hogyha most belegondolok, akkor hát nem tudom, hogy tudok-e mondani pontos arányokat, de az engemben a vitaklub vezetői, amikor én ott voltam, lányok voltak ketten, tehát ők például nagyon jó példát mutattak ebben, és szerintem jól képviselték a vitázást, illetve az ehhez köthető készségeket mindenki felé. Amikor én vitáztam középiskolásként a 2010-es évek elején, az én csapattársaim is vegyesen voltak fiúk és lányok, tehát én nem éreztem azt a saját környezetemben, hogy bárki amiatt vonulna vissza kicsit, vagy amiatt lenne bártatlan a vitázással kapcsolatban, hogy melyik nem ezt tartozik, de nyilván ebben benne van a szelekciós részrehajlás is. De azzal egyetértek, hogy Magyarországon, hogyha valaki a körülötte lévő példákat nézi, ahogy felnő az iskola rendszerben, akkor több példát fog arra találni jelenleg, hogy egy férfi vagy egy fiú határozottan felszólal, és azt mondja, hogy nekem ez a véleményem, ez számít, és őt ezért elismerjük. Tehát, hogyha van arra példa és személyesen megtapasztalható élmény, hogy mindezt nemtől függetlenül fiúk és lányok, diákok az oktatásban ugyanúgy át tudják élni, és ugyanúgy megélik azt, hogy véleményt formálnak, véleményt ütköztetnek, ezért elismerést kapnak, erre kapnak reakciókat. Azt szerintem nagyon-nagyon sokat segít a későbbiekben az önbizalomban, illetve abban is, hogy egymást hogyan látjuk.
Zárásul még, mint egykori versenyzőt kérdezlek, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, mert ez csak a feltételezésem ez alapján, hogy talán a vitaklubos diákok kevésbé hajlamosak érzelem alapján dönteni akármilyen kérdésben, és ez most a vitahelyzettől független, tehát általában a mindennapokban, pontosan azért, mert minden esetben racionális érveket kell felsorakoztatni, ami azt is jelenti, hogyha szembe jönnek vele a hírek, akkor jobban ki tudja zárni egy versenyző, esetleg magadon azt észrevetted annak idején, és ez mondjuk meg is maradt ez az attitűd, hogy nem annyira hatnak ezek az érzelmi, hát mondjuk esetleg szándékolt manipulációk, hogyha mondjuk a híreket követed, hanem ösztönösen a saját véleményedet már is felülbírálod saját magad, vagy legalábbis leteszteled, hogy vajon mennyi ellenérvet tudsz felsorakoztatni. Tehát, hogy alapvetően egy kritikusabb szemléletet alakít-e ki ez a fajta gondolkodásmód, és ezáltal mondjuk egy jó esetben objektív véleményt fog hozni az illető, a vitahelyzetben is, és a mindennapi életben is.
Igen, szerintem van kihatása a mindennapi életre is annak, hogyha valaki gyakorlott vitázó. Megjelenhet ez például abban, hogy sokkal könnyebben felismeri a közéletben elhangzó jelentések mögött rejlő alapértékeket, vagy azokban rejlő csúsztatásokat, vagy az azok mögött lévő pontatlanságokat. Tehát szerintem mindenképp egy kritikusabb szemszöget ad a világ megértéséhez, hogyha valaki gyakorlatilag vitázik, hiszen minden olyan mondatról, vagy beszédről, vagy megnyilvánulásról, amit hall, tud úgy véleményt formálni már, ahogy egy vitában is meg tudja keresni a mögötte lévő előfeltételezéseket, a mögötte lévő alapértékeket, kiindulási pontokat, és hogy ezek hogyan kötődnek esetleg ellenérvekhez. És tény az is, hogy ha valakinek jó gyakorlata van abban, hogy érveket gyűjtsön és ütköztessen, akkor utána ezt jól lehet alkalmazni személyes kontextusban is, de fontos ugyanakkor részben tartani, hogy egy versenyvitában mindig az a cél, hogy legyen egy egyértelmű győztes, és a legtöbb esetben és a legtöbb formátumban ezt úgy lehet elérni, hogyha kötjük magunkat a saját véleményünkhöz, és nagyon jól el kell tudni ismerni, és ki kell tudni elemezni a másik oldal értékeit, és a másik oldal érveit. A személyes életben fontos, hogy tudjunk a kompromisszumkészségre is támaszkodni, fontos, hogy tudjunk engedni a saját véleményünkből, hogy tudjunk változtatni a saját véleményünkön, hogyha úgy adódik. Viszont a jó hír az, hogy a versenyvitázás annak ellenére, hogy egy ilyen egymás ellen kihegyezett helyzetre épül, annak ellenére ezeket a készségeket is bátorítja. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk egy kérdésről, hogy én ezzel nagyon nem értek egyet, de nézzük meg, hogy mik lehetnek a legjobb okok arra, hogy egyet értsek vele, akkor az felépít bennem egy olyan empátiát és egy olyan perspektívát, aminek a segítségével utána teljesen másként tudok olyan emberekkel beszélgetni, akik velem eltérő véleményen vannak, hiszen látom, hogy ők hogyan működhetnek. És összességében szerintem a vitázás, a versenyvita, a vita gyakorlatok valóban segítenek abban, hogy ne csak érzelmi alapon hozzunk döntéseket, viszont pont nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy az érzelmi intelligenciánk és az empátiánk is fejlődjön, ami pedig nagyon fontos ahhoz, hogy egy olyan társadalomban élhessünk, ahol meg tudjuk érteni egymást, meg tudjuk hallgatni egymást, és közösen ki tudunk állni azért, amit fontosnak tartunk. És én bátorítok mindenkit arra, hogy keressen meg a környékén lévő hasonló lehetőségeket, hogy hol vannak egyetemi vitaklubok, hol vannak középiskolai vagy általános iskolai vitaklubok, ahol meg lehet ismerni olyanokat, akik ebben már gyakorlottak, és tudnak további támogatást és bátorítást adni.
És hogy hosszú távon gondolkodó fiatalokból, aztán gondolkodó felnőttek legyenek, ahhoz pedig mindenképpen segítséget ad ez a fajta kritikus gondolkodást erősítő játék per verseny. Nagyon szépen köszönöm Dezsényi Balázs disputa trénernek.
Én is köszönöm a lehetőséget, és egyetértek, főleg a 21. században az olyan kreatív, alkalmazkodóképes és együttműködő emberek a világ, akik tudnak azokra a készségekre építeni, amiket a vitázással is gyakorlunk.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Hogy mennyire igaz a vitakultúra tanulhatósága, azt egy New York-i börtön elítéltjeinek története bizonyítja a legszemléletesebben. A rabok ugyanis egy szabályos vitaversenyben gond nélkül legyőzték a Harvard vitacsapatát. Történt ez 10 éve, amikor az egyetem vitaklubja épp megnyerte a nemzeti bajnokságot. Az eredmény hallatán a börtön csapata, amely korábban már legyőzte az amerikai hadsereg vitakörét és a Vermonti Egyetem klubját is, ez alkalommal kihívta az aktuális bajnokcsapatot, a Harvard pedig elfogadta. Az egyetemi csapat erről beszámolt a Facebookon, ahol gratuláltak ellenfeleiknek, és kiemelték, hogy ilyen tehetséges versenytársak ellen büszkeség volt számukra veszíteni is. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a börtön vitaklubjának tagjai, miközben büntetésüket töltötték, átjárhattak a közeli Bard főiskola kurzusaira, ahol egyébként meg is alakult a vitakör, és nem mellesleg felkészültek az egyes versenyekre. Az a tény, hogy a Harvard elleni versenyben a nézeteikkel ellentétes véleményt kellett védeniük a raboknak, csak még különlegesebbé teszi a győzelmüket. Amellett kellett érvelniük, hogy az iskoláknak el kéne utasítaniuk az olyan diákok jelentkezését, akiknek a szülei illegálisan léptek be az országba. A független zsűrit meggyőzték képességeikkel, és egy újabb győzelmet pipálhattak ki. Erről akkor a Guardian számolt be. Mivel a korábbi beszélgetésből kiderült, hogy egy vitaversenyen elhangzó szónoklatnak nem csak a tartalma számít, hanem a formája is, elindulunk visszafelé, kimászva a hagyma rétegek közül, hogy megnézzük, ez a bizonyos forma, ha nyilvános beszédről van szó, mégis mennyire szabályos napjainkban. Az új média beszédstílusával folytatjuk most a múlt héten félbehagyott interjút Sándor Klára nyelvésszel, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárával.
Második megálló.
Van olyan YouTube csatorna, ahol a műsorvezető következetesen mindenkivel tegeződik, amit nyilván előtte tisztáztak. Régebben mi azt tanultuk még, hogyha fel is ajánlja egy 78 éves professzor, hogy tegeződjünk, mert hogy ő nem tud magázódni, az interjú az azzal kezdődik, hogy a hallgatóktól szinte elnézést kérve rögtön elmondja az interjú készítője, igen, hogy felhatalmazást kapott, mert különben tök bunkónak fog tudni, ennyi.
Igen.
Itt viszont ez a része már elmaradt, és olyan furcsa helyzetek alakulnak ki, ahol a néző vagy hallgató rögtön le tudja szűrni azt, hogy az illető, akivel beszélget, azzal semmilyen viszonyban nincs. Itt találkoztak a stúdióban először. Itt mondjuk speciál látok egy tudatosságot, hogy nem azt mondom, hogy ez demokratizálja a dolgot, ahogy mondjuk unblock a média képes erre, hiszen ha ugyanazokat a filmeket és sorozatokat nézzük, akkor egy bizonyos nyelv ismert lesz mindenki számára, de hogy ez is egy kicsit lehet, hogy az angol száz kultúrára akar hasonlítani, azzal, hogy tud ő udvariasan és eleje-vége megvan mondatokban fogalmazni, mindazzal együtt, hogy tegez, és tegezve kapja vissza a választ.
Az a gyanúm, hogy ugyanarra a csatornára gondolunk. Én ott nem az angol szensz hatást mondanám erőteljesnek, hanem talán inkább a baloldaliságnak a kifejezését. Tehát egyfajta, mondom, ha ugyanarra a csatornára gondolunk. Tehát
akkor
akár,
tisztázhatjuk, hogy a Partizánra gondoltam.
Igen, arra igen gondolunk, úgyhogy nagyon pontos volt a leírás, mert hogy rájöttem, hogy arról van szó. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ott inkább az a hagyomány jelenik meg, ami egyébként, hogyha akár visszamegyünk az 1920-as, 30-as évekig, akkor ugye ezekben a mozgalmi, szakszervezeti szervezetekben, meg egyáltalán a baloldali pártokban is a tegeződés volt az általános, pontosan azért, hogy az egymással való, nem is az azonosságot, hanem az egymáshoz való közelséget, az összetartozást kifejezzék. És ez megjelenhet egyébként a baloldalin kívül a liberális gyakorlatban is, tehát hogy mi viszont olyan vagányak vagyunk, és annyira lazák, és olyan hihetetlenül felvilágosultak, hogy nekünk nem kell magázódnunk egymással, akkor se, ha egyébként most életünkben először találkozunk, de tudjuk, hogy ugyanahhoz a szervezethez tartozunk, soha nem találkoztunk még, akkor is tegeződünk. Úgy hívjuk ezt, ismerős lesz a szó, de nyelvészeti értelemben egy kicsit mást jelent, hogy a másikkal való szolidaritást, vagy az azonos közösséghez tartozást fejezi ki. Ezt lehet. De most azt is lehet, hogy ha a műsorvezető úgy gondolja, hogy a csatornának van egy nagyon határozott ideológiai vonala, akkor természetesen ez olyan értelemben rendben van, hogy ő ezt szeretné kifejezni. Nyilván ez az egyik oka, hogy létrehozták ezt a csatornát, ezzel nincsen semmi gond, mindaddig, amíg valamelyik interjú alany nem kéri tőle, hogy magázódjanak. Mert nyilván nem lehet ráerőltetni a másikra azt, hogy én hogy akarok beszélni, és hogy akkor egy másik podcastet, a most már újabban YouTube-on is megjelenő, képpel is megjelenő podcastet mondjuk a Válasz Online, az viszont vagy tegeződik, vagy nem, attól függően, hogy hogyan egyeztek meg hogy egymással beszélgetnek-e az újságírók, vagy vendéget hívtak. Ugye az egy konzervatív csatorna, tehát ott ez egészen másképp jelenik meg, mint a most a konzervatív az én nyelvhasználatomban nem negatív jelentésű szó, hanem egy nagyon komoly érték, ideológiai érték kifejeződést jelent. Tehát a klasszikus értelmében használom a konzervatívot. Nálam az egy pozitív jelentésű szó, tehát nem a bigott fafejű szinonimájaként használom. Egyikkel sincs probléma, mindegyik kifejez valamiféle identitást, mindegyik kifejezi azt, hogy ő hogy szemléli a világot, mindegyik kifejezi azt, hogy ő mit szeretne sugározni, nem csak saját magáról nyilván. Az újságíró, hogyha nem akar véleményt formálni, akkor nem nagyon újságíró. Tehát azt gondolom én legalábbis. Tehát, hogyha nincs ilyen szándéka, ha csak nem MTI híreket kellene neki írni, ahol a lehető legnagyobb objektivitásra kellene törekedni. Ez régebben így volt. Azt kivéve, különösen a vélemény műfajoknál, vagy az interjúkban, vagy hogy a saját csatorna, akkor a legtermészetesebb az, hogy az ideológiai hozzáállás, attitűd az megjelenik ilyen értelemben is. Tehát ezzel így nincs baj, meg hát egyébként is azt csinálnak a saját csatornájukon, amit akarnak. Legfeljebb, akinek ez nem tetszik, az majd nem hallgatja őket.
De egyébként ez már rámutat arra, hogy ugye a nyelvhasználat az ugyanannyira alkalmas arra, hogyha az ember kilógni akar, mint hogyha besimulni akarna, hogyha van valami szándékoltság ugye a nyelvhasználatban. És hogyha visszakanyarodunk egy picit a különböző tájszólásokra.
Nyelvjárásokra.
Nyelvjárásokra, igen. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy olyan időjárás jelentő.
Rejszokrás, igen.
Igen, igen. Tehát aki egyben meteorológus volt, nem csak mutogatta, hogy mi hol van. Igen. Hogy egy olyan ilyen jó ízű nyelvjárásban használta a magyart, hogy tényleg az ember azért hallgatta meg, hogy milyen idő lesz holnap, mert jó volt hallgatni. Uh-huh. És egyszer csak már eltelt x év, és ebben a közegben élte a mindennapjait, és hogy azt feltételezem én, hogy ez így lekopott. Lehet elhagyni ilyesmit anélkül, hogy ő benne lenne bármilyen szándék?
Nem szándék, hanem inkább érzés, tehát attitűdnek mondanám én ezt. Az is lehet zavaró valakinek, hogyha állandóan azt teszik szóvá, hogy na, de ízesen beszélsz, uh-huh. mert állandóan ezt hallgatni, az azt jelenti, hogy mégiscsak kilóg valamilyen módon, uh-huh. mégiscsak eltér a többiektől, és mivel az általános attitűd, amit nyilván ő tapasztal Magyarországon, hogy aki nem ezt a standardet beszéli, mint amit mi, azt nagyon sokszor megbélyegzik. Erősebben, gyengébben, valóban besorolják, nem is értelmiségi, tehát nem biztos, hogy ő ezt akarja hallgatni, és egyáltalán nem biztos, hogy ez tudatos, de hogyha az ő attitűdje olyan értelemben változik meg, hogy elkezdi nem szeretni azt, ahogy ő beszél, akkor bizony kopik. Egyébként ez a szlovákiai magyarnak a középső területen használatos változata volt, amit ő beszélt, és figyeljük meg egyébként, hogy vannak olyan szlovákiai magyarok a magyarországi nyilvánosságban, akik viszont ugyanazt a nyelvváltozatot beszélik és megtartják. Ez attól is függ, hogy nem tudom, személyes hozzáállásától, hogy mennyire szereti ezt, mennyire nem érdekli, mennyire fogadja a saját közösségét, saját nyelvhasználatát, mennyire fontos neki, hogy oda kötődjön, vagy mennyire tartja ezt brandnek és brandépítésnek. Mert az is lehet. Tehát nyilván erre fölfigyelnek sokan. Kénytelen vagyok megint közismert dolgokat mondani. Ha ezt a Győzike nyelvhasználatával azonosítják, már pedig a Palócnak nevezhető kiejtést, azt a szlovákiai magyar kicsit más, mint a Palóc, de nagyon közel áll hozzá, mert hát hiszen azonos hatások alapján alakult ki. Tehát nagyon közel áll a szlovákiai magyar kiejtés a nem Palóc területeken is ahhoz, ami Magyarországon Palóc területnek számít, és ezt a magyar tévénézők és a magyar nagyközönség 90%-a rávágja, hogy ez Győzike. De most ezzel nem mindenki akar feltétlenül azonosulni. Nem az etnikai háttér miatt,
hanem
a kulturális jelentés miatt. A kulturális jelentés, mert lehet, hogy ő nem szeretné, hogyha őt ugyanabba a kategóriába sor, és megint mondom, tehát nem az etnikai kategóriáról van szó, hanem a műsorról magáról, amit maga a műsor kifejez, amit a közszereplő kifejez, ahogy ő megjelenik a nyilvánosság előtt, nagyon tudatosan szerintem, mert neki meg viszont ez a brandje, tehát nem biztos, hogy ezzel mindenki akar azonosulni.
Egyébként jó példa Tolnai Klári, aki viszont pontosan tudta, hogy színészként neki azért kell többféleképpen beszélni, hiszen nem játszhat mindig Palócot. Viszont volt, ahol elővette, mondjuk a Katyi című filmbe, és csodálatos volt.
Tökéletes az a film, én is nagyon szeretem, és egyébként nagyon köszönöm, hogy mondja Tolnai Klárit. Ha megfigyeljük a magyar filmeket, hát az 1950-es évek végéig még biztos, de akár az 1960-as években, bizony ott van a nyelvjárási kiejtés a színészeink beszédében. Uh-huh. Ezt utána kezdték kiírtani a színészekből.
De tudatosan, tehát, hogy...
Hogyne, persze.
Hogy mindenki számára elérhető legyen, hogy ez az uniformizáltság itt is megjelenjen.
Az, hogy mindenki számára elérhető legyen, az volt a fedő sztori. Az, hogy uniformizálás legyen, az volt a valódi. Tehát Tolnai Klári elérhető a Katyiban akkor is mindenki számára, ha palócul beszél.
Igen.
Meg az összes többi színészünk, hogyha a saját nyelvjárásában beszél, akkor is elérhető mindenki számára. Nyilván a színésznek a szerepétől is függ, hogy most éppen neki pesti úri asszonyt kell lejátszani, mint Tolnai Klári azt is kiválóan tudta, bármit tudott. Tehát nem erről van szó, nyilván a színésznek meg lehet őrizni a saját nyelvváltozatát, és meg kell tanulni a mást is azért, mert neki ez a szakmájához tartozik. Mm-hmm. Viszont a rádióbemondóknak, tévébemondóknak az, hogy így alakult, hogy mindenki egyforma magyar nyelvet beszélt, akkor, amikor még voltak tévébemondók, rádióbemondók, hát ott külön bizottságok voltak, ahol megítélték azt, hogy ő milyen kiejtéssel beszél, és hogyan. És a milyen kiejtésben nem a racsolás számít most bele, vagy az, hogy pösze, hanem az, hogy nyelvjárási kiejtés hallható-e az ő beszédén. Ez nem minden országban van így. A norvégok úgy beszélnek, ahogy akarnak, mint hogy amit otthonról hoznak. Nyilván a nyelvi igényesség az megint más, mint a nyelvjárási változat. Úgy beszélnek, ahogy akarnak. Ennek az a következménye, hogy Norvégiában nagyjából mindenki megszokja azt, hogy ha hall valakit, akkor tudja, hogy az ország melyik területéről származik. De nem megbélyegezve tudja, hanem tudja. Ha ott megszokják az emberek ezt a sokféle nyelvváltozatot, akkor sokfélét hallanak. Egyébként nagyon erős normativizmus volt Angliában is, Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, és ez nem kismértékben a nyelvészek kitartó, felvilágosító munkájának következtében most nagyjából azért már afelé haladunk, hogy nagyon sokféle angol nyelvváltozat, most az angolban, az amerikai angolon belül is a különböző nyelvváltozatok megjelennek bizony a médiában. Ez még Magyarországon nagyon érdekes, hogy Magyarországon megjelentek az alternatív csatornák, mindenki használhatná a saját nyelvváltozatát, mert az ő csatornája, tehát nem csak tegeződhetne, hanem akár a saját nyelvváltozatában beszélhetne. Nem akarom azt mondani, hogy aki standardet beszél, az ne az beszéljen, mert lehet, hogy ezt tanulta otthon, és akkor úgyse tud mást, de hogy mondjuk egy debreceni, szegedi, salgótarjáni csatornán se jelenik meg a helyi nyelvhasználat. Miért is? És ez az angol szász világban bekövetkezett, megjelent, nálunk nem, és nyilván azért, mert olyan erős a nyelvi normativizmus, tehát ez a megbélyegzés, hogy aki nem úgy beszél, ahogy a tanárok elvárták az iskolában, akik egyébként sokszor, hát valljuk be, hogy nem tudták, hogy mi a standard, csak elképzelésük volt róla, és mindenféle nyelvi babonákat terjesztenek jelen időben is, de hál' Istennek sokkal-sokkal kevésbé, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ez a normativizmus Magyarországon még mindig nagyon erős.
És itt mennyire szól ez valóban a standardről, vagy arról a bizonyos budapesti vízfejűségről, amivel mindig vádolják az országot, hogy az az alap?
Én a budapesti nyelvhasználatot is fölismerem egy idő után, az is eltér a standardtől, csak a kiejtése tér el kevésbé. Uh-huh. Tehát mondjuk egy Debrecen környéki diftongust, azt nagyjából mindenki hall, hogy hát itt valami ugye ez a, nem tudom, jau. Tehát ezt azért ez a jau-baut, ezt nagyjából hallják, vagy ha most elkezdenék palockiejtéssel beszélni, azt is mindenki hallaná. Az őzést is hallják. A pesti nyelvhasználatban nem is a kiejtés inkább, hanem bizonyos szavak vannak, amik nagyon jellegzetesek, és egyébként a hanglejtésnek bizonyos elemei, ami természetesen nem minden Pesten élőre vonatkozik, meg ott is vannak az életkori csoportok között is eltérések, szóval nagyon összetett a nyelvi kép, meg az, amit egyáltalán a magyar nyelvhasználatról, és bármilyen nyelvhasználatról el lehet mondani. A kérdésnek a másokra is nagyon izgalmas volt. Nem hiszem, hogy ilyen értelemben a pesti vízfejűség, azért sem, mert a budapesti nyelvhasználatot az 1930-as évektől kezdve a nyelvészek elítélték. Sok benne a szleng, akkor még tolvajnyelvnek hívták. Micsoda idegenes kiejtéssel beszélnek, ugye itt egyrészt antiszemitizmus jelent meg ebben a 30-as években, másrészt akár az idegen ellenesség maga, mert germanizmusról is beszéltek sokan, tehát most olyan nyelvmölő minősítéseket mondok, amit szerintem a hallgatók többsége az iskolában még hallott. Nem olyan régen tűntek ezek el, sőt nem is teljesen tűntek még el az iskolából. Tehát, hogy a nyelvművelők sokat ostorozták a budapesti beszédet, és ennek ellenére van egy nagy vizsgálat 1988-89-ből, ez egy reprezentatív mintán felvett empirikus vizsgálat volt, azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy mennyit szapulták a nyelvművelők a pesti nyelvhasználatot, a magyar emberek többsége viszont azt tartotta a legszebbnek. De nem olyan értelemben, hogy elalélt, hogyha hallotta, hanem nyilván kulturálisan a legelőkelőbbnek tartotta, gondoljuk mi, az adatok alapján. Pestnek a politikai, kulturális, gazdasági dominanciája már, ezért akartam visszacsatolni, az valószínűleg ezekben az attitűdökben megjelenik, hogy hát a pesti az olyan felsőbbrendű. Ez egyébként manapság, minthogyha tűnne el, azt nem mondom, hogy eltűnne sajnos még, de hogy csökkenne. Tehát, hogy a nagyvárosok azok kezdenek kulturális értelemben, azt nem mondom, hogy fölzárkózni, mert az még nagyon messze van, de azért olyan kompakt kis egységek lesznek regionálisan szerencsére. hogy ez a fajta önostorozás, hogy én csak szegedi vagyok, vagy akár, mert ezt nyíltan kevesen mondták ki régebben is, de mondjuk az az érzés, hogy mi alávalóbbak lennénk már társadalmi értelemben a pestiekhez képest, vagy kulturálisan, ez azért a nagyvárosainkban most, tehát egyfajta ilyen polgári öntudatosodás, ezt egyébként szociológusok tudnák megmondani, hogy igazán van-e, nekem ez csak érzésem, hogy így van, az a benyomásom, hogy e felé haladunk, és ez jó, és az lenne jó, hogyha ez a kisebb településekre is aztán tovább gyűrűzne, és egyáltalán nem arról van szó, hogy erősíteni kellene a Pest és a vidék szembenállást, hanem inkább arról, hogy egymás mellé kellene emelni. Mindegyiknek van előnye és hátránya, és erről tudnunk kell.
Egyébként az nem lehet, hogy a nyelvi evolúciónak a része az, amit éppen most tapasztalunk, a digitalizáció. Ez az, ami talán a leginkább demokratizálja, és nem is feltétlenül csak a nagyobb városokra, vidéki városokra vonatkozik, hanem akár a legkisebb településekre is, mert azt nagyon sokan mondják, hogy lehet, hogy vannak alap megélhetési hiányosságok, de okostelefon az előbb lesz, mert az ember részt akar venni az életben. Természetesen itt is arról szól a dolog, hogy ki melyik csatornát választja, és melyiket nézi meg, és utána az lesz a befolyásoló, de mégis lesznek nagyobb tömbök, amelyeknek a beszédére hatással lesz az, hogy mit néznek, ahogy igen, nyilván a tévé is hatással volt, meg a rádió is hatással volt, de hogy ez innentől kezdve, mondjuk ha egy akármilyen vidéki, vagy akár pesti kisgyerekről van szó, akinek mondjuk a szülei borzasztó elfoglaltak, és csak a tabletet oda nyomják a gyermek kezébe, beállítva 12 darab valamilyen tartalmat, hogy valójában neki az anyanyelve az a YouTube lesz.
Nem, mert nem lép vele interakcióba. Tehát pontosan azt tapasztaljuk, hogy ez egy tévhit. Hát nyilván vannak olyan gyerekek, akik, hogyha angol filmeket tesznek be nekik 2 éves korukba, akkor megtanulnak angolul, de azért ez nagyon-nagyon ritka. Van. Én is tudok ilyenről, személyes ismeretségi körben is. De ez azért nem ugyanaz, mint hogyha kommunikáció közben tanulná meg a gyerek a nyelvet. Szóval nyilván érteni sok mindent ért, talán könnyebben tanul meg utána beszélni is, de azért ez messze nem. Ha az interakció hiányzik bármilyen nyelvtanulásból egyébként, az anyanyelvtanulásból is, hogyha gyakori interakció hiányzik, akkor az nem lesz teljes. És hát ezt azoknak is mondom, akik azt gondolják, hogy a gyerek jól jár azzal, hogyha minél korábban digitális eszközt kap a kezébe. Nagyon régóta mondjuk, és most már nagyon sok empirikus adatunk is van arra, hogy ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogy a kognitív képességeket jelentősen rombolja a képernyőidő, nem csak a tablet, hanem a tévé is kiskorban. Pontosan azért, mert azok a társas interakciók, amik egyébként nem csak a társas szabályoknak, meg a nyelvnek az elsajátítását segítik, hanem rengeteg minden más kognitív képességet, azok lényegében nagyon nagy hiányt szenvednek ezzel. Tehát, hogyha valaki beszélget, tudom, hogy nem mindenkinek van ideje, mert hogyha otthon, nem tudom, vacsorát kell készíteni, meg mosni kell, de hát közben lehet beszélgetni a gyerekkel, ahogy velünk is beszélgettek közben. Tehát az, hogy legyen csöndbe és adjunk neki oda valamit, az nem jó szempont, és saját gyereküket teszik tönkre, akik így járnak el. Pontosan ez az a kutatási terület, amiről ugye utaltunk az elején, hogy most sokat foglalkozunk kutatócsoportommal ilyen kérdésekkel. Nagyon súlyos pszichológiai és társadalmi következményei vannak, és egyébként az sem igaz sajnos, hogy demokratizálnák a digitális eszközök a társadalmat, pont az ellenkezőjét látjuk, és azt látjuk, hogy az információhoz való hozzáférés az ugye önmagában az, hogy van net, vagy van mobiltelefon, amin meg tudok nézni bármit, az bizony kevés, mert ahhoz olyan ismeretek, olyan tájékozottsági módok, olyan keresési módszerek, olyan alapbeállítottság, olyan fajta háttér, támogatás, hogy értelmezni is tudjam, amit kapok, kellenek, ami nélkül bizony önmagában az, hogy ki van építve az internet, meg van wifi, meg van mobiltelefon, vagy van bármilyen más digitális eszköz, az a világon semmit nem jelent.
Akkor csak a cuki cicákat nézzük, ha egyáltalán eljutunk odáig.
Lehet, hogy csak a cuki... Mellesleg én is szoktam cuki cicákat nézni, amikor már egyszerűen fáradt vagyok. Cuki cicákat ne bántsuk. De ez nem azt jelenti, hogy naponta 6 órán keresztül, és nem azt jelenti, hogy abban az időben, amikor egyébként friss aggyal mást is tudnék csinálni. Tehát, hogy ott már, ha valakinek kialakul a megfelelő önkontrollja, és nem 2,5 órán keresztül nézegeti az egymás után földobott videókat, akkor nyilvánvaló, hogy nem esik bele ebbe a csapdába, de ezt egy 2 éves gyerektől, hogyha így szocializáljuk, akkor nagyon nehéz elvárni, mert hát van ez a bizonyos digitális függőség, ami bizony egy valós veszély.
Sándor Klára volt a vendégem, nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Köszönöm szépen még egyszer, hogy mindezeket elmondta.
Én is köszönöm szépen az érdeklődést.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.